Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Habli Lilla előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Levéltitkok, időzárak, állkulcsok és kulcstermések. Avagy hogyan ismerhetjük meg a földtörténeti múlt növényvilágát. A 2005. februárjában a Handken körben elhangzott előadás felvétele.
Kedves hallgatóim, a mai alkalommal levéltitkokat próbálunk feltörni majd közös erővel, és megnézzük, hogy az időzárak a paleobotanikában vannak-e, és hogyha igen, működnek-e. És amikor már-már a megoldás kulcsát véljük a kezünkben, akkor ez valóban kulcsa a megoldáshoz, avagy csak állkulcsokkal van dolgunk. És a termések mennyiben kulcsok a paleobotanikában? Nos, szóval végül is a földtörténeti múlt növényvilágáról és ezzel kapcsolatosan mindarról szó fog esni, amit ebbe az egy órába bele lehet foglalni, és amit nem csak az ősnövényekről tudhatunk meg, hanem amit aztán majd az ősnövényekből következtetni tudunk. Először is ugye mikkel találkozunk, mik azok a leletek, amiket begyűjtünk ahhoz, hogy bármiféle következtetésre juthatnánk. Ugyebár ezek kis töredékek, némelyikről itt a képen talán azt sem tudjuk pontosan megállapítani, hogy mi lehet. Hát van, amiről látjuk, hogy levélmaradvány, van, amiről sejtjük, hogy esetleg egy termés lehet. Többnyire kis apró töredékek azok, amelyekkel találkozunk. És ugyanakkor pedig látunk rekonstrukciós rajzokat, gyönyörű szépen a teljes növény ábrázolva van, ugye ez egy jura időszak, még a dinoszauruszok is ott pancsolnak a vízben. És felvetődik a kérdés, hogy bizony ezekből az aprócska leletekből, ezekből a kis töredékekből mennyire valóságos egy-egy ilyen rekonstrukció, vagy ebbe már egy kis képzelet, netán valami költői megfogalmazás is van. Természetesen ugye a rekonstrukciókat, hogyha ténylegesen tudományos oldalról közelítjük meg ezt a kérdést, akkor ezek ott kezdődnek, hogy magát a növényt kell rekonstruálni. Hát nagyon sok esetben persze ez se könnyű, és ezek a virágrekonstrukciók, amiket itt látunk, középső préta amerikai virágmaradványokból, virágleletekből tudták ezeket valóban rekonstruálni. Ezekből a kis icipici mikroszkopikus virág vagy virágzat fosszíliákból valójában ugye a porzóknak a tapadási helye, mert már a porzószálak azok az esetek többségében nem maradnak meg, de pontról pontra részletesen, hogyha ezeket nyomon követik, mikroszkóba vizsgálják, akkor végül is egy rekonstrukciós kép nagyon valósághűen kialakulhat. De hogy miért a levéltitkokról beszélünk? Hát azért, mert a virágleletek azok száma világszerte nagyon kevés. Tehát amivel a paleobotanikában túlnyomó többségében találkozunk, azok bizony levélmaradványok. Gondoljuk csak el, ugye ez nem meglepő és nem véletlen, hiszen hogyha a növényeket figyeljük, akkor a vegetatív részük az, ami dominál, tehát leginkább a levelek azok, amelyek megmaradnak, fosszilizálódnak. És miért titokzatosak ezek a levelek? Ugye egy nagyon picike információ magából a növényből. Tehát hogyha meggondoljuk, hogy egy ammonites, egy brachiopoda, egy kagyló, egy csiga, voltak éppen a teljes állatváza, még ha az olykor töredék is a rendelkezésünkre áll. Itt viszont arról van szó, hogy hatalmas fáknak, hatalmas növényeknek csak egy-egy levelét, vagy az egy-egy levél töredékét találjuk. És bizony ránézésre a makromorfológiai, pusztán makromorfológiai vizsgálatokra alapozva téves következtetésekre juthatunk. Itt két herbáriumi lapot látunk recens levelekkel, és gondolom, hogy ha ezt fosszilisan megtalálnánk, akkor így első ránézésre nem sokan lennénk, akik azt állítanánk, hogy ez a két növény azonos nemzetséghez tartozik. Pedig mind a kettő a Corylopsis nemzetségbe tartozik, de ha jól megnézzük, akkor a makromorfológiai jellemzőik teljesen mások. Ugye a jobb oldali képen egy szív alakú levél látható, egy kis szíves vállal, tehát a bázis, ami jellegzetes a leveleknél. A másik, a levél alakja is teljesen más, látszik, hogy dominál a visszás tojásdad alak a levélnek. Maga a bázis, az alap is teljesen más, a fogas széle is. Úgyhogy ezek bizony olyan sajátosságok, hogy a fosszilis anyagban láthatjuk, hogy ha csak ilyenekkel alapoznánk, akkor nem nagyon jutnánk messzire, pontosabban nem nagyon tudunk közel jutni az igazsághoz. És aztán itt van másik két növényünk, amelyek viszont kísértetiesen hasonlítanak egymásra, sőt, mi több, az előző baloldalira is, pedig hát itt két újabb nemzetségről van szó, a Parrhodiáról és a Hamamelisről. És ezek pedig ránézésre is az erezetük, az alakjuk, a fogazatuk, mindenük nagyon hasonlít. Tehát láttunk három nemzetséget, ugye az előző képen a Corylopsiszt, itt a Hamameliszt, illetve a Parrhodiát, amik nagyon hasonlítanak egymásra. Mondjuk, hogyha ezek fosszilizálódnának, akkor esetleg könnyűszerrel azt mondanánk rá, hogy bizony ezek azonos fajhoz tartoztak, pláne hogyha egy lelőhelyen találjuk meg őket. De hogyha most már fosszilis leveleket nézünk, akkor eltekintve attól, hogy ez egy kis dundi levél itt a jobb oldalon, a bal oldali pedig egy lándzsás, egy keskeny, ha megpróbáljuk a jellemzőit állapítani, akkor azt látjuk, hogy azért az alakja eltekintve a szélességétől az nagyjából hasonló, mindkettőnél a levél széle épp, és egy nagyon jellegzetes evezetet figyelhetünk meg mind a kettőn, tehát a főéren kívül két oldalt, két nagyon erős, úgynevezett alapi ér fut ki, és ezt látjuk a bal oldali és a jobb oldali levélen egyaránt. És ebből következtethetnénk arra, ugye, hogy ezek valamiféle rokonságban vannak netántán, pedig hát éppen semmilyen rokonságban nincsenek. A jobb oldali kép az egy Sisyphus paradisiacus, és a Rhamnaceae családba tartozik, a bal oldali kép pedig a Daphnogene nemzetségbe tartozik, Daphnogene lanceolata, és el kell áruljam, hogy ebbe a nemzetségbe, tehát a Daphnogene nemzetségbe bizony tartoznak megtévesztésig nagyobb méretű és szélesebb típusú levelek is. Tehát ezek a makromorfológiai bélyegek bizony nagyon félrevezetőek lehetnek. Persze azért, hogyha pontosabban és jobban megnézzük, és már tudjuk, hogy mit kell rajta megnézni, akkor nagy-nagy különbségeket lehet észrevenni. Ilyen például a szuprabazális indulása a bizonyos bazális ereknek, tehát a baloldali képen látható Daphnogene-nél láthatjuk, hogy az alapi erek azok nem pontosan lentről az alapról indulnak, hanem picikével följebb, és ez bizony a nemzetségre már nagyon jellemző. Ellentétben a jobboldali képpel, az Sisyphusnál, ahol látszik, hogy ezek a bazális erek nagyon jól lefutnak egészen az alapra. És aztán a másodrendű erek kiindulását is felfedezhetjük a Daphnogene-nél a levél felső harmadába, amivel nem találkozunk a Sisyphusnál. Hát aztán vannak szerencsés esetek, amikor minden mindennel nagyon jól egyezik. Itt látható ugye a babérfélékhez tartozó recens levél, az ugyan a Cinnamomum nemzetségbe soroljuk, míg a fosszilisat a Daphnogene nemzetségbe, de a kettő igazából nagyon közel áll egymáshoz. Minden tekintetben, tehát nem csak a rendszertani rokonság tekintetében, hanem az élőhely, az ökológiai igény, a klimatológiai igénye szempontjából is nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra. Na most rettentő sok mindentől függ az, hogy hogyan jelennek meg a fosszilis anyagban ezek a levelek, tehát hogy amiket itt látunk, azok is levelek, egy nyitva termőnek a levél örvöcskéi, tetraklini szaliformiógyesznek hívják. Régen, hogyha netán valaki ilyen irodalmat a kezébe vett, ez a Libocedrites szaliformiógyesz névre hallgatott. Én most már elárultam, hogy ez a két növény ugyanaz, de első ránézésre, ahogy az ember megtalálja, ez nem biztos, hogy ennyire szembeötlő. Láthatjuk azt is, hogy a méret arány, noha nincs mellé téve, de azért ez nagyjából egy az egyben, tehát ténylegesen a jobb oldali, ami a tardi agyagból került elő, ilyen kis apócska, kis pici levélőrvökkel, a másik pedig ipolytarnocról származik a másik lelet. Na most itt felmerül a kérdés, hogy a különbségeket mi okozza. Hát nagyon sok minden van, ami a különbséget okozhatja, és amit a recens botanikai ismereteink alapján tudunk, az egyik például ilyen, hogy a hajtás mely részéről származott a levél. Tehát akkor, hogyha ez egy hajtás végből származik, egy juvenilis levélről van szó, akkor teljesen más lehet az alakja, mérete. De itt még az idő, maga az idő is befolyásolhatja bizony, hiszen az egyik ugye az alsó ligocénből, a tartalékból, a másik pedig az alsó miocénből származik. Tehát olyan 10 millió év időkülönbség van a kettő között, és azért a fajoknál méretbeli különbségben is nagyon sokszor megmutatkozik az, hogy egy idősebb vagy egy fiatalabb flórában nagyobbak vagy kisebbek ugyanannak a fajnak levelei vagy adott esetben a termései is. És hát a beágyazó kőzet maga is, meg az ottani körülmények, az ottani környezet, ahogy élt a növény, ezek mind-mind befolyásolják, hogy néznek ki. Hát itt ezek a szana szétszórt levelek közül, nem tudom, hogy két egyformát, talán még ott a kép bal oldalán, a felső és az alsó képre lehet mondani, hogy ezek nagyon hasonlóak vagy azonosak lennének. Ez az összes példány, amit itt feltüntettem, különösebb válogatás nélkül, különböző lelőhelyekről, de mind magyarországi harmadidőszakból előkerült, és talán a neve egy picit meglepő, amit mondok, nem tudom, hogy milyen nemzetség lenne az, ami így felmerülhet a jelenlévőkben, hogy melyik az a nemzetség, amihez ez tartozhat, de azt hiszem, hogy kevesen találnák el, hogy ez egy platán, Platanus Neptuni névre hallgat. Ugye a mai élő platánok azok teljesen mások. Na most nem csak az, hogy ez platán, hanem egyáltalán, hogy felismerjék ezeknek a leleteknek, amik egész Európában több helyről előkerültek, az azonosságát. Nem meglepő, itt csak néhányat soroltam fel, hogy a szakirodalomban mennyi néven találkozunk ezekkel, és talán ezek közül külön érdekes Engelhardt 1898-as monográfiája, ahol 48 egy monográfiába, egy területről 48 különböző néven írja le ezt a növényt, mert hát igen variábilis és igen változatos. Gyakorlatilag addig, amíg a paleobotanikában is az a szemlélet nem került előtérbe, hogy figyeljük meg az élő növényeket, és hogy az élő növényeknek is milyen nagy a variabilitása, addig bizony ez uralkodott, és nem ez volt az egyedi. Hát itt van egy másik nemzetség, nagyon jelentős, és most már mondhatom azt, hogy uralkodó a hazai alsó ligocénben, és azért jelentős, mert a klimatológiai szempontból, a környezetjelzés szempontjából rettenetesen fontos, egy tipikusan trópusi nemzetségről van szó. Tehát ezt is számtalan néven leírták és publikálták, és látszik ugye, hogy nagyon-nagyon változatos az alakja, tehát itt ez a kis pici kerekded levél, és általában ezek a megnyúlt példányok, ezek bizony egészen különbözőek. Mi segített abban, hogy mégis azonosítani lehet, és ezeket a különböző lelőhelyeken is fel lehet ismerni, és fel lehetett ismerni, hogy ez egy bizonyos faj, ráadásul volt Slovania. Hát ebben azért a makromorfológiát nem kell egészen lebecsülni, tehát természetesen a makromorfológiai bélyegeknek a nagyon alapos és részletes megfigyelése az igenis számít, és akkor, amikor már tudjuk, hogy mit kell figyelni és mit kell keresni, akkor utána már nagyon könnyű felismerni ezeket a leleteket természetesen. A kutikula vizsgálat egy olyan tényező, ami nagyon segít a fajoknak a beazonosításában. Néhány stoma szerkezetet mutatok itt, és ezek csak a legjellegzetesebbeknek, körülbelül az egyharmada. Csak szeretném azt mutatni, hogy a stoma szerkezet az nagyon jellegzetes, jellegzetes az adott családra, az adott nemzetségre, és nagyon sok esetben az adott fajra is. Természetesen a kutikulán, tehát a levél bőrszövetén képződő ugye, kis rétegecske, amit kutikulának nevezünk, tehát ez a kutikula, ami gyakorlatilag megőrzi teljes mértékben a bőrszövetet és a bőrszöveten előforduló mindenféle emergenciát, azoknak mind-mind jelentősége van, tehát például a levélszőröknek, mirigyeknek és egyéb kis képződményeknek, de mindezek közül a stoma szerkezet az, ami nagyon fontos, és hogyha a birtokunkban áll olyan példány, mint ahogy itt is a tagdagyag formációban ilyen kutikulás példányok vannak, akkor kutikula vizsgálat hozzásegít ezeknek a maradványoknak a beazonosításához. És a sloánia termése, amit a kép alsó részén látható, ami viszont nagyon jellegzetes, tehát a levél és a termés együttes előfordulása az mindig nagyon célra vezető. Azt mondtuk, hogy a termések azok kulcsok valamihez, és a sloániánál talán már egy picit láttuk is, hogy bizony a termés leletek azok mennyire fontosak. Miért a termés és miért nem a levél? Ugye hát igazából a virág lenne az igazi, hogyha kezükbe vesznek egy növényhatározót, egy recens növényhatározót, akkor az szinte úgy kezdődik, hogy milyen a virág. Tehát paleontológiában, a paleobotanikában ugye ilyenek nem állnak rendelkezésünkre, virágleleteink sincsenek, viszont a termés az, ami még nagyon sok olyan információt hordoz, ami egyértelműen jellemző egy adott növénycsoportra. Azért ezek is változatosak, ha bár azt, hogy hüvelytermés, ezt elég jól fel lehet ismerni, vannak ugyan olyan leletek, mint például a kép jobb oldalán láthatóak, amelyek leguminokárpon mecsekenzének hívják, Andreanszky Gábor írta le ezeket a mecsekből, magyar egyfajtaflórájából, és lehet egymagú és kétmagú is, de ennél több soha, tehát ez csak egymagú vagy csak kétmagú. És ami még a különlegessége például, hogy nem ilyen jó megtermett babok, mint amik itt a vindjárból például látszanak, hogy háromdimenziós, erőteljes példányok, hanem ezek olyan lependékszerű termések, tehát ezek valójában szárnyas termések, itt a hüvely termés az arra szolgált, hogy a szél szállítsa, a szél fújja ezeket a terméseket. De itt vannak a tipikus szárnyas termések, amelyek nagyon különlegesek is tudnak lenni, nagyon érdekesek is tudnak lenni, de vannak olyanok, amelyeket itt ránézésre, hogy a recens flóra alapján jól ismerünk, mint a lyukaknak a termése, vagy a szilnek a termése, vagy például az Ailanthus bálványfa, vagy ecetfa népszerű nevén. De különleges kis termésecskék is vannak, főként itt a kép alsó részében, ezek a kis négyszárnyú termések, amelyek mindjárt ki fogok térni. És természetesen olyan kis részecskék még, amelyek a termésnek a részei, szárnyas magok például, mint a fenyők esetében, vagy a fenyő tobozok, a pikkelyei, azok szintén nagyon jellemzők és informatívak lehetnek nyitva termők esetében. Tehát a kép bal felső sarkán egy kis doliostrobus tobozpikkely látható, és a kép közepén egy abiesznek a szárnyas magja, ami ugye a mostani abieszekre is nagyon-nagyon hasonlít, és a bal alsó sarokban pedig a jellegzetes pinus fenyő mag, ugye nagyon jellegzetes a szárnak ez a levágott része, ez nagyon jellegzetes, és itt a magnak a helye. A kép jobb oldalán pedig icipici kis magtermések láthatók, tehát ezek a töltyfa félék rokonságába tartozó nagyon-nagyon kis picike magtermések. A termések közül egyik nagyon jellegzetes és a hazai harmadidőszaki flórában nagyon meghatározó lelet a Cedralospermum, amit Embotrites borealis néven ismerhet, aki ilyen irodalmakat a kezébe vett. Ez azért nagyon jellegzetes, korán fel is ismerték. De nem tudták, hogy mi a hozzátartozó levélmaradvány. Volt egy szerencsés lelet, nevezetesen Észak-Amerikában, ahol egy olyan hajtás került elő, ahol a termés és a levél együtt fordult elő. Ezek rendkívül ritka leletek, és sajnos mi csak külön-külön találjuk meg, de megtaláltuk végül is, addig nem is lehetett sejteni, hogy milyen levélmaradványok tartoznak ehhez. És hát itt a képen, ezen az ábrán, ezek a kis méricskézett termések, levelek azt mutatják, hogy van egy módszer, a morfometriai módszer, ami nagyban hozzásegít ahhoz, hogy a hasonló terméseket, mint például a franciaországi és magyarországi leletekről, a miocénből és az oligocénből, hogy ezeket elkülönítsük, hogy mennyire tartoznak ezek egy fajhoz, vagy netán külön fajt alkotnak. Ezek a kis szárnyas terméskék, amikor korábban azt hitték, hogy virágleletek, és ennek sajnos olyan következményei lettek, mint a kép közepén ez a kicsit sárgább kép, ott látszik, hogy erősen meg van kaparászva tűvel, és a leletek nagy része, az sajnos ilyen a múzeumban, ebből a fajból, mert azt gondolták, hogy ez egy virág, és pollen próbáltak preparálni belőle, és így ezt a középen elhelyezkedő kis makkocska terméseket sikerült teljesen tönkretenni. De hát azért vannak még leletek, ott a kép bal felső sarkán, amelyek épek. De amit itt látunk, az összes többi leletet, ezt korábban egy fajnak tartották, és Abélia néven írták le, a londoni agyagból Reid és Chandler, Abélia quadrialata néven. És a részletesebb kutatásokkal és az alaposabb megfigyeléssel derült ki először is az, hogy ezt a kettőt nagyon jól el lehet különíteni egymástól. És ha jól megnézzük, akkor látjuk is, hogy a ráskiánál, tehát ennél a leletnél, ezek a szárnyak, a termésnek a szárnyai nagyon szimmetrikusan helyezkednek el, voltak éppen teljesen egyformák, míg a másik az kicsit olyan lepke alakú, tehát a két szárny, mert most már tudjuk, hogy itt nem virágról van szó, hanem szárnyas termésről, tehát két szárny az kicsit nagyobb, a másik kettő az kisebb, egy picit aszimmetrikus. És hogy mi is lehetett, és milyen lehetett ez a ráskia termés, ez nagyon szerencsés, Kisegedről előkerült leletek világítottak erre rá, amikor is nem csak a szárnyakat találtuk meg, hanem itt látszott maga ilyen tokszerű termés is. Tehát ebből adódott aztán ez a rekonstrukciós kép, meg még egy kis pocsány, amihez elhelyezkedett, és ebből tudtuk rekonstruálni, és ebből látszik, hogy valójában ez egy teljesen más jellegű termés, mint a tetrapteris, ami a Malpighiaceae családba tartozik. Na most persze nagyon sokszor a termésekről sem lehet aztán megtudni, hogy rokonsági körüket tekintve hová tartoznak, mint például a ráskia esetében, ahol pedig a Missouri botanikus kertben számítógépes szoftverekkel lehet utána keresni a jellemzőket beadva, hogy milyen családok jöhetnek szóba. Hát egyet sem sikerült találni, tehát minden bizonnyal ez egy teljesen kihalt csoport. Tehát az eocénben és az alsó oligocénben élt, és ezt követően pedig teljesen kihalt. Az Ailanthus szárnyas termése szintén nagyon karakterisztikus, de mellette a levélmaradványokat is sikerült megtalálni, és voltak éppen akkor, amikor a termés és a levélmaradvány együtt kerül elő, és ezek kutikula vizsgálattal is meg lehet erősíteni, valójában ekkor mondhatjuk el, hogy igazából közel jutottunk a megfejtéshez. De egy picit beszéljünk most arról, hogy mi minden befolyásolja azt, hogy mi marad meg a flórából, és ugye flóra rekonstrukcióról is szeretnénk beszélni, tehát ezeket mi minden befolyásolja. Hát a tafonómiai vizsgálatok nagyon jól közel vezetnek ehhez, és ugye az állatmaradványok esetében is vannak tafonómiai vizsgálatok. A növényeknél ez nagyon-nagyon kézenfekvő. Tehát növényeknél lehet végezni kísérleteket, lehet végezni megfigyeléseket, ami alapján visszatudunk aztán következtetni a fosszilizációnak a menetére, egyáltalán mi fosszilizálódik, hogy fosszilizálódik. A bal felső kis ábra jól mutatja, hogy voltak éppen a lombkoronaszint felső része, és általában mi az üledékgyűjtő közelében van, onnan kerülnek be a levélmaradványok. Tehát szinte nincs esélye olyanoknak, vagy nagyon kicsi az esélye azoknak, amelyek a lombkoronaszint mélye alatt vannak, vagy eleve azok a levelek, amelyek a lombkorona mélyebb részébe vannak. Milyen következménye van ennek? Hát tudjuk azt, hogy vannak fénylevelek, árnyéklevelek. Ugye a fénylevelek azok, amelyek a napnak kitett helyen fordul elő, következésképp nyilván a lombkorona külső részén. Tehát ez alapján, az ábra alapján nagy a valószínűsége annak, hogy a fénylevelek azok, amelyek bejutnak az üledékgyűjtőbe, és az árnyékleveleknek erre kisebb az esélyük. Ebből következhet az, hogy ugye a fénylevelek azok keskenyek, kisebbek, tehát hogyha sok ilyen kerül be az üledékgyűjtőbe, mi levonhatunk olyan következtetéseket, hogy itt kis levelű flórák voltak, ha kicsi a levelük, akkor ennek olyan klimatológiai kihatása van, hogy a kis levelű növények általában száraz klímán élnek. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a tafonómiai háttere, és milyen buktatókkal járhat ez a dolog, akkor bizony téves következtetéseket lehet levonni. Aztán egy nagy kérdés az is, és még amikor a paleobotanikát, amikor elkezdték művelni, és a nagy monográfiák megszülettek, nem foglalkoztak ilyenekkel, de hát ugye tudnunk kéne azt is, hogy mi az a távolság, amiről a makrofosziliák egyáltalán behordódnak. Tehát itt gondolkozunk 100 méterekben, 1000 méterekben, tehát szél elfújhatja messzire, egy patak vagy egy folyóvíz elszállíthatja. Ez esetenként mindig az lehet, a valóság azonban az, hogy nagyon kicsi a mozgás. Tehát gyakorlatilag a lomb, amikor leesik, akkor ezt követően már nagyon, nagyon kevéssé mozdul el. Tehát ennek megvan az előnye is és a hátránya is, tehát hogyha makroflórával dolgozunk, akkor egyrészt tudhatjuk azt, hogy ez relatíve egy kis területről érkeztek ide a levélmaradványok, de ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy ezek többé-kevésbé autotonok, tehát annak a területnek a flóráját vizsgáljuk. Na most a kísérletek persze nagyon sokrétűek, és számtalan ilyen kísérlet folyt a szárazföldi szállításra és a vízi szállításra is, és semmiképpen nem mennék ebbe bele mélyebben. Különböző transzektált recens növényeken, ugye recens fákon lehet ezt vizsgálni, különösen arborétumokba folynak ilyen kísérletek, mert egy erdőben, mondjuk egy gyertyános erdőben hát nehéz lenne megállapítani, hogy az a gyertyán levél most melyik fáról származik, ezért nagyon jók az arborétumok, amikor is körülötte a vizsgált fa körül még különböző más fajok helyezkednek el, és így az avarlevél különböző transzektek mentén felszedett avarlevelek leszámolásával nyomon lehet követni, hogy meddig jutnak el a levelek, és valójában a lehullott avar mennyire reprezentálja a fölötte levő fajokat, illetve a fölötte levő vegetációt. Ugye ez nem közömbös számunkra, hiszen mi a fosszilis levelekkel foglalkozunk, és aztán ebből következtetünk vissza. De aztán vannak más tényezők, amik nagyon erősen befolyásolják a levélmaradványoknak a megtartását, és egy ilyen a szemcseméret. Ez egy olyan vizsgálat volt, hogy próbáltunk kizárni minden változó tényezőt, és hogy csak a szemcseméret az, vagy dominánsan csak a szemcseméret legyen az, ami változik. Tehát mind felső oligocén egerien korú flórákat vizsgáltunk, ezeket meghatároztuk, és a legfinomabb szemű kőzet a pomázi lelőhely, ahol, ami a legjobb megtartásnak is adódott. Tehát ott a grafikonon feltüntetve ugye az látszik, hogy a meg nem határozható taxonok száma, tehát olyan rossz állapotban levő levélmaradványok, amelyeket már nem lehet meghatározni, és ez a bizonyos finom frakció, ez a 0,063 ezred milliméteres finom frakció, milyen összefüggésben van egymással, és bizony az jött ki, hogy ezek egymással összefüggésben vannak, nevezetesen ugye az a tapasztalati tény, amit amúgy látunk és tudunk, hogy a finom szemcsés kőzetekben jól megmaradnak a maradványok, az teljes mértékben, egy teljes szemcseméret elemzésnél azt mutatta, hogy összefüggés van. Most mi ennek a következménye a vegetáció rekonstrukcióra vonatkozóan? Hát az, hogy ahol mindent meg tudunk határozni, vagy nagyon sok minden olyan jó megtartással van, hogy meghatározható, ott egy teljes flórát rekonstruálunk, és teljes vegetációt is, és azokban az esetekben, mint például mondjuk a rétsági lelőhelyen, ahol csak néhány faj ismerhető föl, ezek miatt a nehézségek miatt, teszem fel a dafnogéne és az ulmus piramidális, akkor tudjuk, hogy a dafnogéne az valami melegigényes, edafikus viszonyoktól független erdőtípusban él, a folyóparton meg élt az Ulmus piramidalis, és ennél többet nem tudhatunk meg. Pedig minden bizonnyal, ugye a felső oligocénben a közbülső lelőhelyek azt mutatják, hogy egy nagyon egységes, adott korban viszonylag egyforma faji összetétellel éltek, vagy voltak ezek a flórák, nem nincsenek is nagy távolságban egymástól relatíve, de mégis ugye a megtartás az nagyon erősen befolyásolja. Hát, hogyha paleontológiáról beszélünk, akkor az evolúciót sem kerülhetjük meg, és ugye az evolúció állomásairól, hogy ezeket megtaláljuk, igen sok leletre van szükség, és számos leletre van szükség, tehát nyilván ezek világméretű kutatások, és több évtized vagy évszázad kutatási eredményeiből jönnek össze. De azért vannak olyan leletek, vagy olyan szerencsés leletek, mint például a mecseki liász flórák esetében, ahol sikerült egy stoma ontogenezisnek a lépéseit végig nyomon követni, és miután tudjuk azt, hogy bár hogy az ontogenezis és az evolúció azért valamelyest a kettő egymással kapcsolatban van, és következtetni lehet egyikből a másikra, tehát itt egy kicsit képet kaphatunk a stoma fejlődéséről is. Hát az élőhelyek. A szárazföldi élőhelyek, és itt hangsúlyoznám a szárazföldet, a szárazföldi élőhelyekről a paleobotanikai leletek nagyon sok információt adnak, és vannak olyan földtörténeti korok, amikor szinte kizárólagosan a növénymaradványok szolgáltatnak információkat a szárazföldről. Ez már a negyed időszakban, vagy a neogénben talán nem így van, mert ugye ott már sok molluszka lelet, gerinces lelet, de bizony vannak olyan lelőhelyek, és vannak olyan földtörténeti korok, amikor a szárazföldről, a növénymaradványokból értesülünk a klímáról, a környezetről, bármiről. Mert ugye a növénymaradványok azok nagyon érzékenyek ezekre, és nyilvánvalóan itt a képen a növény és a táj maga, ugye, mint ahogy össze tudjuk egyeztetni, hogy a tárnicsot az alkokba tennénk, a driászt pedig valahová a Spitzbergák környékére. Úgy a fosszilis növények esetében is természetesen a környezetet, magát az élőhelyet nagyon jól nyomon tudjuk követni. Hát például itt a mocsári növényeket, mocsári, illetve ártéri növényeket mutatok. A recens növény a kép bal felső sarkán a comptonia, és mellette egy fosszilis comptonia, tehát amelyik mocsári, vagy például a műrika, ami szintén mocsári, vagy az ájnuszok, a szálixok, tehát ezeket, hogyha megtaláljuk, és hogyha nagy mennyiségben, meg több ilyen fajt, akkor nyilvánvalóan mocsári környezetre tudunk következtetni. De ugye a mangóve növények, a rizofóra és az avicennia, ezek a növények, tudjuk, hogy az árapály övben élnek, nagyon sajátosak, tehát hogyha ilyet találunk, akkor tudjuk, hogy mangóve növényt találunk, akkor tudjuk, hogy tengerparti környezet lehetett. A vegetáció rekonstrukció az miért fontos számunkra? Ugye a vegetáció a területet borító növényzet, így fogalmazhatnánk meg talán nagyon röviden. És ugye a recens kutatások is, a recens vegetáció kutatások is, vegetáció tanulmányok próbálják a növényzet szerkezetét megállapítani. Itt a kép jobb felső sarkában ez egy recens erdőnek a modellje, tehát nem a fosszilis erdőt próbáltuk rekonstruálni, hanem a recens erdőnek a modellje. Nem közömbös ugyanis, hogy milyen az erdő szerkezete. Ugye az erdőben a különböző szinteknek a kialakulása. Mi mérsékelt övünkben nagyon megszoktuk ezt a háromszintes előfordulást, a gyepszint, a cserjeszint, a lombkoronaszint, de ugye a trópusi erdőkben ott van még a liánszint, ott van a többszörös lombkoronaszint. Tehát, hogyha a fosszilis anyagban erre utaló jelek vannak, mint például a liánoknak a megjelenése, tehát egy másfajta mérsékeltővitől eltérő erdőszerkezet, akkor ez szintén a klímára utalhat, és visszakövetkeztethetünk ebbe. Hát itt a vegetáció rekonstrukció különböző megjelenítési módjai a paleobotanikában, mondjuk ezek egyszerűen a fosszíliáknak a lerajzolása, gyakorlatilag a azoknak, akik ezzel foglalkoznak elég, mert ránéznek, tudják, hogy milyen fajok vannak belőle, és akkor ebből már az agyukban rekonstruálták a vegetációt. Tehát vannak ilyen szelvények, amin próbáljuk ezt szemléletesebbé tenni, és hát talán a legszemléletesebb, amikor ebben a térben próbáljuk ábrázolni, hogy ezek magaslaton, bocsárban, folyó mentén hogy helyezkedtek el. Az ilyenekkel lehet a szavanna jellegű vegetációt, vagy pedig egy dúsabb vegetációt is érzékeltetni. És hát az időzárak. Ugye a képen látható növénykéről nem igazán tudjuk, hogy micsoda. Gondolom, nem sokan ismerik fel, hogy ez mi lehet. Ez a Jurából, vagy igen, mégiscsak?
Nem komolyan.
Tessék? De hát vannak itt jelen olyanok, akik felismerik. És de emellé nem tudunk egy recens növényt oda tenni. Ugye ez a nagy piros kérdőjel azt akarja mutatni, hogy nem nagyon tudunk mellé tenni egy mostani növényt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a jelen a múlt kulcsa, akkor bizonyára majd fogok példát mutatni, hogy ez van, amikor tényleg így van, meg nagyon sok esetben persze ezekre az információkra támaszkodunk, de minél időben, minél inkább eltávolodunk a mai kortól, annál kevésbé, és hogy ez a komlokteris, igen, komlokteris, de mi ez a komlokteris, és mihez hasonlítható, és így tovább, hát ezekre a kérdésekre már ugye nehezebb válaszolni, és ugyancsak a Jura flórából, méghozzá a Mecseki Jura flórából előkerült nagyon fontos szaporító szervek, amelyeknek a rekonstrukciója, ugye részben az evolúcióhoz visz közelebb, részben próbáljuk ezt a kort, ami időzár alatt van, azért eléggé időzár alatt van, jobban megismerni és ennek a kornak a flóráját. És hát még a paleogénből is nagyon sok ilyen példát mutathatnánk, de a neogénben már ezek az időzárak igazából kinyílnak. Tehát akkor, amikor egy a kép bal oldalán a rajzban ezt a fosszília leletet láthatjuk, és ismerjük a platánt, akkor ez már annyira egyértelmű, hogy ez nem lehet más, csak platán, vagy ezt a likvidámbárt, ugye a recens likvidámbár és a neogénben a fosszilis likvidámbár, ugye már annyira hasonlítanak egymásra. Nem beszélve a kvarterről, ugye a negyed időszakról, amikor is az már annyira közel van hozzánk, hogy én éppen júliusban jártam ott, és itt egy nagyon szép kis betula nánás domboldalon sétálgattam. A Dryas octopetalával találkozhatunk itt, az erikáceiknek a gazdagsága, vagy egy fűzfa, hatalmas méretű fűzfa, mellette itt van ez a 20 euro centes, a Salix herbácea, és hát valami ilyesmi, gondolom, a periglaciális táj, ahogy az kinézhetett, és a legnagyobb fák, ezek a betulák, ezek maximum az én magasságomat, vagy még azt sem érik el. És mindenütt dominálnak a kriptogám növények, az uzmók és a mohák, és amikor a kvarter periglaciális területekre gondolunk, akkor valami ilyesmit lehet látni, amit a lapföld legészaki csücskében már a svéd-norvég-finn 3-as határnál manapság láthatunk. Azt azért nem merném állítani, hogy a paleobotanika legfontosabb eleme a lemezmozgások felkutatásának, de hogy korrelációban van velük, és vannak olyan jelek, amelyek felhívják a figyelmet, azt azért megemlíteném. Tehát az egyik legismertebb dolog, ugye a lemeztektonikában a Gondwana flóra egységessége, és erre egy nagyon-nagyon jó paleobotanikai példa van, bizonyára, akik már hallgattak, nem tudom, geológus hallgatók paleobotanikát, a Glossopteris flóráról hallottak. Ez egy nagyon jellegzetes, nagyon speciális flóra volt, nagyon fajszegény, Glossopteris, Gangamopteris túlnyomó többségében ezek fordultak elő, és nagyon-nagyon különbözik ugye ez az északi félteke flórájától. És ugye amikor ezeket elszórva a Deccanon, Afrikában vagy Dél-Amerikában, Ausztráliában találták meg, akkor addig, hogy miért így terjedt el, erre nagy kérdőjelek voltak, de akkor, amikor már ismerjük azt, hogy ezek ténylegesen a Gondwanán éltek, akkor már egy egységes Gondwana flóráról beszélhetünk. De vizsgálatok folynak arra is, és nagyon, nagyon érdekes, hogy a mi tardi agyag formációnk, aminek a két nagy kibukkanása ugye Budapesten és Eger környékén, Kisegeden van, és mind a két helyen nagyon gazdag flóra van benne, ott konzekvensen és következetesen a budapesti leletek, tehát ugyanazok a fajok fordulnak elő mindkét helyen. Tehát gyakorlatilag ugyanarról a flóráról van szó. Itt csak kettőt tüntettem fel, a Sloaneát és az Engelhardiát, és most el kell hinni nekem, hogy a gyűjteményben található több ezer példány esetére és a többi fajokra is ez igaz, és most próbálunk és azon dolgozunk, már a Sloaneák esetében ez megtörtént, hogy amit így ránézésre látunk és gondolunk, azt morfometriai vizsgálatokkal, nagyon pontos vizsgálatokkal alátámasztjuk, hogy ez tényleg nem csak egy benyomás, nem csak egy látszat, hanem ténylegesen így van, hogy a budapesti leletek azok mindig nagyobbak, míg a kisegedi leletek azok legalábbis keskenyebbek, vagy effektív méretben kisebbek, mint ahogy azt az Engelhardiánál látjuk. Tehát a két legszélén vannak a kisegedi leletek, középen pedig az óbudai leletek. Na most, hogyha egy adott lelőhelyen találkozunk ilyen jelenséggel, ugye, hogy egy fajnak van kis levele, meg nagy levele, ezen nem csodálkozunk el, ez egy természetes dolog, ugye, hogy a hajtás melyik részéről származott, juvenilis levélről van szó, keskenyebb, mert fénylevél, és így tovább, de akkor, amikor két különböző lelőhelyen konzekvensen mutatkozik meg ez a jelenség, akkor bizonyára kapcsolatban van azzal, hogy ez két külön tektonikai egység, ugye a Bükk és a Budai egység. Nem csak a tektonikai vonatkozásban, hanem más ősföldrajzi vonatkozásban, hogy miért és hogy alakult a flóra és a vegetáció, arra talán az egyik legjobb példa a Pannon. Ugye a Szarmatában egy meglehetősen gazdag flóra állt rendelkezésünkre, vagy egy flórát ismerünk, ami a Pannonban úgy tűnik, hogy nincs, kész, eltűnt. Helyette megjelenik egy nagyon-nagyon uralkodó és monoton flóra, amit mindössze három fajjal jellemezhetünk, nevezetesen a Bipneriophyllum tiliifoliummal, az Alnus tecropilifoliával és a Gyptostrobus europeusszal, és ez a három faj az, ami dominánsan jellemzi a Pannonnak a flóráját. A lelőhelyek, hát itt a legfontosabb lelőhelyeket ezekkel a piros pöttyökkel feltüntetve, azt látjuk, hogy bizony nagyon sok helyről kerültek elő, és mindenütt, tehát olyan leletegyüttesek, ahol 3000 példányt begyűjtöttek például, annak a 90%-a ezt a három fajt tartalmazta. Vannak olyan lelőhelyek, ahol ártéri elemekkel találkozunk, például a tihanyi fehérpart esetében, és a nagy kérdés, hogy hol van az a zonális vegetáció, ami élt és virágzott a Szarmatában, amit a Quercus cubinival, az Elkovával, a Podocarpiummal és még egy csomó más fajjal jellemezhetünk. Tehát kihaltak volna. És a meglepő az, hogy aztán a Pannonban ennek szinte nyomát se látjuk, vagy majd mégis látjuk, hogy alig-alig van valami nyoma. Viszont a pliocénben, a pliocén krátertavak flórájában ezek ismét megjelennek. És néhány lelet, de ezt tényleg úgy tessék érteni, hogy például a Mecsek környékén levő piros pont az egy darab Quercus cubini leletet jelent, és ha megfigyeljük ezeknek az elterjedését, akkor tendenciában legalábbis azt tapasztaljuk, hogy ezek az úgynevezett szigethegységeken, illetve a peremi területeken fordultak elő. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy nem halt ki ez a flóra, ami a Szarmatában élt és virágzott, hanem a Pannon beltó és az a körülmény, ami a növények számára adódott, nem volt kedvező ennek a flórának, tehát ez visszahúzódott a szigethegységben, illetve a peremi területeken túlélte. Ellenben a mocsári és az ártéri vegetáció az előtt térbe került, majd pedig a pliocénben, amikor ismét kedvező lett ennek a mezofitikus flórának a helyzet, akkor előtt térbe kerültek. Még néhány szót a klímáról szólnék, hiszen a klimatológiai következtetések, a szárazföldi klímára való következtetések a növényvilág alapján azért eléggé egyértelműek, és meglehetősen jó megközelítéssel lehet szárazföldi klímát határozni. Itt ez a kép azt hivatott mutatni, hogy a csepegtető csúcs, tehát már egy makromorfológiai bélyeg, hogyha még nem is tudjuk, hogy milyen az a növény, meg nem is különösebben érdekes, de hogyha ha csepegtető csúcsot találunk, akkor ott már nagyon valószínű, hogy egy trópusi, meleg csapadékos klíma volt, mint itt ez a babérfélékhez tartozó növény, ipolytarmóci lelet is mutatja. De hát ennél persze azért más módszerek is vannak. Vannak viszont olyan fajok, amelyeket, hogyha megtalálunk, vagy olyan csoportok, mint például a pálmák, amelyeket, hogyha megtalálunk, akkor már eleve feltételezzük azt, hogy legalábbis egy szubtrópusi klíma lehetett, vagy például a babérfélék, hogyha előkerülnek, illetve a sloánia termés, ugye az szintén mondtam, hogy trópusi növény volt, tehát amikor ezek előkerülnek, akkor nyilvánvalóan már utalnak a klímára. Természetesen számos olyan módszer van, amivel sokkal pontosabban meg lehet határozni a klímát, tehát évi középhőmérsékleteket lehet számolni, a leghidegebb napokat, tehát mi lehetett a leghidegebb, mi lehetett az átlagos évi csapadék, volt-e valamilyen egyenetlen eloszlás a csapadékban, és így tovább. Ezeket nagyon sok mindennel meg lehet határozni, különböző módszerek léteznek erre. Hát az egyik legegyszerűbb talán a levélstatisztikai módszer, amikor is nem is kell tudnunk, hogy milyen növényekről van szó, tehát gyakorlatilag nem kell meghatározni ezeket, hanem csak a levél méret alapján lehet valamilyen információhoz jutni. Ez pedig azon az alapon, hogy egyenes összefüggést találtak a levél méret és a klíma között. Ez úgy történt, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinenst, a recens flóráját végig mérték, és ugye itt a meteorológiai adatok azok adottak, és ebből gyakorlatilag 8 paramétert, amit vizsgáltak, a levél méret mutatta egyértelműen azt, hogy összefüggésben van a klímával. Persze ugye a levél szél, meg sok minden más egyebet, az erezett sűrűségét is vizsgálták, de hát ezek egy kicsit bonyolultabbnak tűntek. Azért azt kell mondjam, hogy igazából az a legjobb módszer, vagy leginkább megközelítő módszer, amikor ténylegesen tudjuk, hogy milyen fajról van szó, és ez a coexisting approach, vagy nearest living relative módszer manapság, ami talán legbiztonságosabban és legjobban használható. Anélkül, hogy ennek valamilyen neve lett volna, mert a nevet azt nemrégiben adták neki, igazából ezt már használták elődeink is, és foglalkoztak ezzel. Tehát, hogy a fosszilis fajoknak megpróbáljuk a ma élő legközelebbi rokonfajait megkeresni, és annak a klimatológiai adatait használjuk fel a fosszilis klíma megállapításához. És igazából hát ez most már azért működik nagyon jól, mert adatbázisban vannak a fajok, a fajoknak a megfelelői, és maguk a klímaadatok. És mint ahogy ott az A és a B fajnál fel van tüntetve, hogy annak milyen igényei vannak, van egy közös legkisebb sáv, és mondjuk egy 40 fajos flóra együttes esetében egy még szűkebb sáv adódik, és akkor azt tudjuk mondani, hogy ez az a klíma és csapadék érték, amelyik az ott élő valamennyi fajnak megfelelhetett, tehát relatív egy elég jó megközelítést tudunk így adni. Na most ezen az ábrán ugye a növények, azokat a növényeket, és főként ugye azokat a növényeket kell ezekbe a klímaértékelésekbe bevonni, amelyek a zonális klímára adnak információt, Tehát ebben a tekintetben az edafikus fajok, tehát azok, amelyek elsősorban az edafikus tényezőktől függenek, nem igazán jók. Tehát például a mocsári növények, az ártéri növények, persze ezeknek is azért van valamilyen információ tartalmuk a klímára vonatkozóan, de azok, amelyek az edafikus viszonyoktól függetlenül, vagy valamelyest hát függetlenebbül léteznek, tehát elsősorban a zonális klímától függenek, azokból sokkal jobb eredményeket kaphatunk. És itt ezzel a módszerrel meghatározott klímaértékek, amelyeket az alsó ligocéntől a kis cellértől kezdve nyomon tudunk követni. Tehát nagy meglepetések nincsenek persze, tehát magát a tendenciát azt tudjuk és ismerjük régóta, de magukban a hőmérsékleti értékekben, illetve azoknak a csapadékeloszlásban, illetve a hőmérsékletek alakulásában, hogy mit lehettek a leghidegebb napok, vagy mi lehetett a leghidegebb például, abban azért új eredmények születtek. És végezetül azt szeretném bemutatni, és azt szeretném, ha megmaradna az emlékezetükben, hogy ez a paleoflóra ugye minden vonatkozásában azért mennyire a recens flórával közös rokon, tehát ez végül is egy egységet alkot, és amikor erről beszélünk, igenis mindig a mai flórát vizsgálnunk kell, a herbáriumokba, az élő növényeket és így tovább. Tehát a jelen az bizonyos fokig és bizonyos szintig, mint láttuk, de ténylegesen a múlt kulcsa, és nagyon szerves összefüggésben van a botanika és a paleobotanika. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen az előadást, és ha valakinek kérdése, hozzászólás meg az elhangzottakhoz,
akkor... Említetted, hogy a kvartertbe vezetni a tanulmányi kirándulás az alapföldre tenni, a korai neogénre gondolom Indonéziába, vagy a paleogénre.
Na most minél idősebb korokban akarunk kirándulni, annál nehezebb dolgunk van. Tehát valójában ugyanazokat a körülményeket és ugyanazt a flórát abban az összetételben nem igazán találjuk meg. Például nagyon nehéz dolgunk van a szarmatában, például a neogénben, amikor mediterránt szoktak emlegetni, hogy mediterrán fajok, hogy a Quercus cubilinek vannak más tüldek, hogy mediterránunk. De hát igazából akkor nem volt mediterránum, és nem beszélhetünk mediterránról. És így egy az egybe azt az összetételt nem igazán találjuk meg. Tehát vannak pontok, amik úgy hasonlítanak rá, vagy nagyon hasonlítanak rá, de soha nem ugyanazok, még annyira sem, mint Észak-Anyontekiő lapföldön, a kvarter, olyan képek vannak csak, vagy egy bizonyos vegetáció típus esetleg, hogy például a Kanári-szigeteken, ahol a Pinus canariensis alatt, mint egy ernyő alatt ott él az a babérerdő, például Ipoly-Tarnócon lehetett egy ilyen. Ugye a babérerdők azok olyan szubtropusi körülmények között élnek ugyan, de nagyon nem szeretik azt, hogyha nagy a párolgás, tehát erős a transpiráció. Tehát következésképpen ez a Pinus canariensis, ez egy ernyőként védi ezeket. Na most Ipoly-Tarnócon is megtaláljuk például ezt a modellt, rengeteg pinus van, rengeteg fenyőtű van, és rengeteg babér van. Tehát sejthetjük, hogy ez valami Kanári-szigeteki modellhez hasonlóan fordult elő, úgyhogy mondjuk a neogén kirándulást azt a Kanári-szigetekre lehetne. A paleogén az már sokkal nehezebb, ott már az a gyanúm, hogy nagyon sok helyre kéne elmenni és felcsipegetni azokat a kis morzsákat. Az egyik ilyen tanácsom az, hogy úgy Törökország felé kéne elindulni, és ott bizonyos, már nagy, nem mondhatom, hogy nagy kiterjedésű, de ott vannak olyan kisebb vegetáció foltok, amiben még felfedezünk olyan, legalábbis jellegében felfedezünk olyan flórákat, amelyek hasonlóak lehetnek. De ugye a paleogénben már az is a mond, hogy nagyon sok a kihalt növény, tehát egyre nehezebb megtalálni, tehát inkább csak a típusában tudjuk megtalálni azokat a fajokat, nemzetségeket, amelyek, vagy mi mit helyettesített. Ugye ott nagyon tudni kell, hogy mi mit helyettesített, tehát azok, amelyek éltek a paleogénben, tehát hogy feltehetően mondjuk az Eotrigonobalanus, az később ugye a kverkuszok váltották fel ezeknek a szerepét mondjuk az erdőben.
Szerintem megkérdezni, hogy nagyon gyakorlóan a pandóban a linket, ugye Márta Mikajlának műfejtések vannak, de hogy az irodalomból látom, volt Jugoszlávia tagállamaiban, vagy Romániában is nagyon hasonló műfejtek, hogy fejt. Ezek mennyire ilyen ősrövédelő helyek? Van itt ott levelek is, vagy csak ezek a fatörzs, amiket az ember lát, hogy vannak?
Igen, nekünk is vannak lelőhelyeink, ott a toronyi lignit lelőhely közelében egy Dozmat nevezetű lelőhely, innen van például az a 3000 példány begyűjtve a Szombathelyi Múzeumban, itt az 1500-nál úgy leálltunk az átvizsgáláson, mert még mondjuk egy szegény kis páfrány, egy Ozmunda került elő, de azon kívül ténylegesen csak ez a három faj. Ugyanerről adnak hírt a romániai kutatások, tehát nagyon sok ilyen román lelőhely ott a határ mentén, végestelen végig, vagy például nekünk ott a Büklábánál, vagy Mátrajánál, tehát ezek a lelőhelyek. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy van ennek egy termésflórája, tehát a kompakt termések, amiről itt most szó sem esett, ugye a kompakt termések azok, amelyek háromdimenziósak, ezek teljesen máshol fosszilizálódnak, mint a leletek, tehát ilyenek előkerülnek, de ezek meg teljes egészében azt a vizét, tehát azok annyira autoktonok, hogy abszolút annak a vízimocsári, azt a vízimocsári környezetet mutatják. Tehát gyakorlatilag más nem kerül elő belőle. Tehát ami pedig levélmaradvány kimondottan, az ez a három, amiről beszéltünk.
Ebből lehet lemosolni, hogy az önővizetekben nézett? Ezekben ünnevények, amikről
Igen, hát ugye egy gliptostrobuszos mocsár, az gyakorlatilag, mint ahogy van, most taxúvium mocsarak vannak, tehát akkor ezek a gliptostrobusz mocsarak voltak, az álnusz, ugye az éger, tehát ugye most is ezeket az égereseket, akár itt Ócsa környékén, hogyha valaki megnézte, ezek a vízben állnak, és az egyetlen különleges növény, ami hát a maival nem nagyon rokonítható, ez a bizonyos Bitneriophyllum tiliifolium, aminek hatalmas méretű levelei vannak, és feltehetően egy ilyen kúszó cserje volt. Ez egy ilyen nagy kérdőjel még, és ezen még sokat vitatkoznak, meg különböző dolgokat publikálnak, hogy milyen rokonsági körbe tartozhatott, mert sajnos a panonban kutikulát nem tudunk vizsgálni, ezek mind nagyon eloxidálódott a kutikuláruk, ezek nem vizsgálhatók, de nagy valószínűséggel a Sterculiaceae családba tartozik, tehát szintén egy trópusi jellegű, tehát mindenképpen melegigényes. Amúgy a Gliptostrobus is relatív melegigényes növény, tehát annak ellenére, hogy ez egy mocsári flóra volt, azért valamelyest mutatja, hogy melegigényes is volt. Tehát tudjuk rekonstruálni annyiban, hogy ha valaki a taxódium mocsarakat elképzeli, tehát egy ahhoz hasonló gliptostrophus mocsár, amiben ezek az égerek is belekeveredtek, és ilyen cserje szinten, tehát ezek a Bitneriophyllumok valószínűleg ilyen kúszó cserjeként éltek ennek a mocsár erdőnek az alján.
Azt mondtam, hogy van egy előményem, és azt mondjuk a tárgyaknál gyakran, hogy olyan tőzsverősen változtatják mondjuk az élethelyüket. Ez a növények útján, hogyha mondjuk van egy tipikusan mondjuk szubtropikus melegklímát kedvelt, és nem tudom, ilyen csapadékot, akkor az nem fog megszokni egy más helyen egyébként. Vagy akkor ma annyira feltűnően meg fog változni, akkor az már egyértelmű, hogy ezek.
Hát ugye a növényeknek megvan az a jó tulajdonságuk, hogy nem mozognak. Ugye leeresztik a gyökerük általában, hát ez nem mindegyikre igaz, de úgy általában, hogyha növényekről beszélünk. Tehát ők vagy kipusztulnak, vagy megszokják, vagy alkalmazkodnak ahhoz a környezethez. És szerencsére a paleobotanikában olyan csalafintaságok nem adódhatnak, mint ugye a recens botanikában, hogy mondjuk egy mediterrán növényt átültetnek az Atlantikumba, és akkor ami a mediterrán növény, az tüskés levelekkel, ugye pici tüskés levelei voltak, és mondjuk átültetik az Atlantikumba, és ott meg szép nagy épszélű leveleket növeszt mondjuk. Tehát a paleobotanikában ilyen esetek nem fordultak nyilván elő, Tehát ezek ahhoz a körülményhez alkalmazkodtak, és ugye ez a flóra vándorlás vagy eltűnésről tudunk a jégkorszak kapcsán, ugye, hogy ezek is végül is kihaltak, visszajöttek, de hát ez meglehetősen hosszú idő kell, hogy bekövetkezzen, és végül is, hogyha sokszor kedvezőtlen hatásnak van kitéve, akkor nyilván a növények inkább kihalnak.
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Habli Lilla előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Levéltitkok, időzárak, álkulcsok és kulcstermések, avagy hogyan ismerhetjük meg a földtörténeti múlt növényvilágát. A felvétel 2005. februárjában a Handken kör előadássorozatán készült.